Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Frank Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat.
200 éves jubileumát ünnepli a Magyar Tudományos Akadémia. Nem ma, hanem egész évben ezt fogja csinálni. Az ön akadémia képében vannak olyan események, személyek, pillanatok, amelyek az akadémia története szempontjából meghatározók?
Hát azt hiszem, hogy nem is egy van. Az első az alapítás alkalma, ami ugye tudjuk jól, hogy Széchenyi István 1825. november 3-án tett felajánlásával indítható. Én azért megemlíteném Felsőbüki Nagy Pált, aki ezen az ominózus országgyűlésen igen lelkesítő beszédet tartott, felhívva az akkori arisztokráciát, hogy végre tegyenek már valami konkrétat is a nemzet és a nyelvünk megmaradása érdekében. Ekkor tette Széchenyi ezt a felajánlását, ez csatlakozott Károlyi György, Vai Ábrahám, Andrássy György, ők négyen egyébként aztán később a felálló Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának állandó tagja is lettek. Tehát ez mindenképpen egy olyan dolog, ami számomra mindig is emlékezetes marad, és ami megkülönbözteti akadémiánkat sok-sok más akadémiától, amit uralkodók vagy egyházi előjárók alapítottak. A mi akadémiánk az tulajdonképpen egy közösség, egy nemzeti közösség alapította. Ez vonatkozik a székházunkra is, ott is tulajdonképpen arisztokraták, vagyonos emberek, sőt, szegényebb széhek adták össze azt a pénzt, ami egyébként az egész székház megvalósítását lehetővé tette. Tehát ez közadakozásból jött létre ez az akadémia. Ez számomra egy különösen emlékezetes eseménye az akadémia történetének. Széchenyi és társai tulajdonképpen közügyé tették a magyar nyelv és kultúra védelmét. Később aztán ez nem csak a magyar nyelv és kultúra védelmére vonatkozott, hanem a tudomány és technológia fejlődésével való lépéstartást is. Az is nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy a reformkorban már a politikai elit felismerte azt, hogy ha nemzet politikát szeretne megvalósítani, ahhoz a magyar kultúra és tudomány képviselőit maga mellé kell, hogy emelje. A kultúra és tudomány képviselői nélkül nagyon nehéz nemzetpolitikát csinálni, ez akkor is így volt, és ma is így van. Én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos üzenet.
De mi volt az a gesztus? Ön érti 200 év távlatából azt a gesztust, hogy valaki azt mondja, hogy birtokaim egyévi jövedelmét ajánlom föl a Tudományos Akadémia megalapítására? Annyi mindenre el lehet költeni a birtokok egyéves jövedelmét. Lehet belőle venni egy újabb ménest, lehet belőle venni 8 kúriát, bármit.
Hát én úgy gondolom, hogy akkor az elég erős volt a nemzettudat az akkori arisztokráciában, és természetes volt, hogy akkoriban ugye a domináns német kultúra, német nyelvvel szemben meg kellett védenünk a magyar nyelvet, alkalmassá kellett tenni arra a magyar nyelvet, hogy a tudomány eredményeit kommunikálja. Ez egy nagyon fontos dolog volt, és én úgy gondolom, hogy ez nem csak Széchenyi számára volt egy vezető gondolat, hanem nagyon sokan csatlakoztak ehhez. Széchenyiről köztudott, hogy ugye számos más egyéb dologban is külföldön tapasztalt példák alapján próbálta a nemzetet helyzetbe hozni a különböző nemzetközi trendeknek megfelelő fejlesztéseket végrehajtani. Az egyébként később ugyanúgy fontosnak tartom, fontos eseménynek, hogy Eötvös József volt az az elnöke a Magyar Tudományos Akadémiának az 1860-as években, aki felhívta arra a figyelmet, hogy a Tudományos Akadémia feladata nem csak nemzeti feladat, és nem csak a magyar nyelvre kell, hogy vonatkozzon. Próbálom idézni, Arany János voltak a főtitkár, és az ő közreműködésével valósították meg azt a célt, és most idézem, mely akadémiánknak kitűzetett nem tisztán nemzeti, hivatása, hogy a közös munkában részt vegyen, mely az emberiség az ismeret útján, a boldogság után törekszik. Tehát felhívta arra a figyelmet, hogy nekünk nem csak a nemzeti ügyet kell szolgálni, nekünk igenis képesnek kell lenni arra, hogy a tudomány különböző területein együttműködve a nemzetközi a különböző országok tudós közösségeivel, laboratóriumaival, kutatóival szolgálnunk kell a tudományt, annak minden egyes ágát, részévé kell válnunk azoknak a fejlesztéseknek, kutatásoknak, amelyek az egész emberiség jövőjét, jólétét szolgálják.
Meglehetősen hányatatott sorsú maga az országunk is. Voltak a Magyar Tudományos Akadémiának jól elkülöníthető, felfele ívelő, stagnáló, meg a tudománynak annyira nem becsületére váló korszakai?
Hát azt hiszem, hogy három olyan korszakot kell említenem, amelyik nem igazából vált az akadémia dicsőségére. Az egyik, az a 1848-49-es forradalom és szabadságharcot követő megtorlások voltak, akkor igen sok tudós, akadémikus is elveszítette állását, lehetőségeit a tudomány művelésére, sőt többen börtönbe kerültek, esetleg el is hunytak a szabadságharc során. Egy hasonlóan tragikus periódus az ugye az 1920-as, 30-as évek holokausztja, és ennek a kezdete ugye a zsidó törvények során is nagyon sok kiváló tudós, akadémikus vesztette el a lehetőségét ahhoz, hogy a tudomány fejlődéshez hozzájáruljon. Megint csak egy elég szégyenteli korszak volt 1948-ban a kommunista hatalom átvétel idején. A Magyar Tudományos Akadémia tulajdonképpen a politika kiszolgálójává vált, és itt is tulajdonképpen boszorkányüldözéssel kezdte a párt, és a másként gondolkodó akadémikusokat egyszerűen elüldözték az akadémiáról. Az 1990-es években, amikor ugye végre megszabadultunk a kommunista diktatúrától, akkor viszont egy egészen új korszak köszöntött be az akadémia életébe. Innentől fogva nem beszélhetünk sztálinista akadémiáról, ugyanis megszületett 1994-ben az akadémiai törvény, ami szabályozta az akadémiát, innentől fogva a politikának nem volt beleszólása. Korábban ugye még a diktatúra, a kommunista diktatúra idején ugye az állam rájött arra, a pártállam, hogy nem tud beleszólni az akadémia elnökének megválasztásába, ezért kitalálták azt a főtitkári funkciót, amit viszont már a párt nevezett ki az akadémia elnöke mellé, és a kasszakulcs pedig nála volt. Tehát így biztosította a hatalmát tulajdonképpen a pártállam az akadémia fölött. Na most ez a típusú beleszólás az akadémia életében, ez teljesen megszűnt a 90-es évek, a rendszerváltoztatás után. Innentől fogva az akadémikusok választása egyértelműen meritumon alapult, tehát különböző tudomány területeken a tudományos teljesítményt mérték, és az határozta meg elsősorban, hogy ki lehet akadémikus. Akkor bővült ki az akadémia köztestületi tagsággal, tehát innentől fogva az akadémia már nem csak a 300-valahány akadémikusból állt, hanem mindenki tagja lehetett az akadémia köztestületének, aki egy PhD fokozattal rendelkezett és tudományos kutatást végzett. Innentől fogva egy hatalmas nagy tudás bázissá vált az akadémia. Jelen pillanatban 19 ezer körüli az akadémia köztestületi tagjainak a száma. Ez volt az a periódus, amikor a határon túlra sikerült az akadémia hatókörét terjeszteni. Kialakult a határon túli jó néhány akadémiai bizottság. Az együttműködés az Erdély Múzeum Egyesülettel megalapítottuk a Kolozsvári Akadémiai Bizottságot, de akadémiai bizottságok alakultak Vajdaságban, Felvidéken, Kárpátalján is.
De bocsánat, élő tudás ez, ami az akadémiánál felhalmozódott, ha feltesz neki a kérdést a nemzet, akkor az akadémia képes arra a kérdésre ezzel a tudással válaszolni is?
Én úgy gondolom, hogy az akadémia egyedülállóan képes arra, hogy különböző, akár multidisziplináris kérdésköröket a lehető legmagasabb szinten válaszoljon meg. A kiválasztása az akadémikusoknak is elsősorban arra alapul, hogy ki az, aki a legtöbbet tette le az asztalra azon az adott tudományterületen. Ezek az akadémikusok elképzelhető, hogy már idős korukban nem a publikációs teljesítményükkel tűnnek ki. Ezeket az idősebb akadémikusainkat nem is azzal kell mérni. Egy 70-80 éves akadémikus általában azt a stratégiát választja, hogy ha a kutatócsoportnak a témáit ő találja ki, akkor sem írja rá magát az adott publikációra, hiszen az ő feladata innentől fogva már nem az, hogy növelje a saját publikációs teljesítményét, hanem a saját tanítványait, saját iskoláját helyzetbe hozza, hogy pályázó képesekké tegye az a saját tanítványait. Tehát élő ez a tudás akkor is, hogyha ez nem mutatható ki konkrét publikációs teljesítményben, de kimutatható a tudományos iskolák működtetésében. Ezek az idősebb tudós kollégák, akadémikus társaim is nyilvánvalóan naprakészen követik a tudományos szakirodalmat, részt vesznek hazai és nemzetközi szinten is pályázatok, cikkek, publikációk bírálatában. Tehát a bírálói tevékenység az is csak úgy folytatható nyilvánvalóan, hogyha valaki naprakészen ismeri az adott tudományterületnek a szakirodalmát. Tehát én nem gondolom azt, hogy az akadémiában felhalmozott, az akadémikusokban felhalmozott tudás az egyfajta elavult, halott tudás lenne.
Mi az akadémia stratégiai célja ma? 200 évvel ezelőtt elég világosan megmondták, a magyar nyelv és a nemzet megmaradásának a kérdése volt.
Hát az akadémia célja sokrétű. Én úgy gondolom, hogy ki kell használnunk azt a tényt, hogy az akadémia a legnagyobb közbizalommal övezett közintézmény Magyarországon. Ezt évek óta kimutatják a különböző közvéleménykutató cégek. Ezt kihasználva kell arra törekednünk, hogy az akadémia kialakítsa azt a társadalmi közhangulatot, amely megbecsüli a tudást, megismeri a tudomány módszertanát, tájékozódni tud a tudományos kérdésekben, egyre inkább részévé válik az életünknek a különböző tudományos válaszokat igénylő problémák, kérdések, technológiai fejlesztések, stb. Ugyanakkor a közösségi média egyre hatékonyabban terjeszti az áltudományos véleményeket, álhíreket. Most egy olyan társadalmat szeretnénk kialakítani, és számos programot is indítottunk, amelyik felvértezi a közvéleményt, elsősorban a fiatal generációkat az áltudományok ellen, megismerteti őket a tudományos módszertannal, a tudomány működési logikájával. Ugyanakkor, mint tudományos tanácsadók, nekünk feladatunk a másik irányú tanácsadás is, tehát a döntéshozóknak az informálása a lehető leghatékonyabb módon. Most itt azért vannak problémák, és ez nem csak magyar probléma, hogy a tudomány és hogy a politikai döntéshozók nem mindig vevők a tudományos tanácsadásnak különböző módjaira. Itt elő kell segíteni a kommunikációt, aminek két irányúnak kell lennie. A legutóbbi tudományos világfórumon, a World Science Forumon, ami itt volt Budapesten, a témája az volt, hogy the science and policy interface, tehát a tudományos politika közötti interface a különböző globális változások idején. Azért neveztük ezt interfésznek, mert itt nem csak azt szeretnénk valahogy javítani, hogy a tudomány üzenete jobban eljussanak a döntéshozókhoz, hanem a tudósok is érzékenyítve legyenek arra, hogy vajon a politika mikor, milyen formában várja azt a tanácsadást.
De mire gondolnak? Tehát megpróbálják egy picikét csomagolni a tudományos alapú véleményüket, és nem mindjárt azzal kezdeni, hogy ez egy hibás elképzelés, hanem megdicsérni a politikust, hogy nagyon jó a kezdeményezés, nagyon örülünk neki, hogy ezt így kitaláltad, de egyébként itt vérzik.
A legegészségesebb az, hogyha már a különböző komolyabb távlatos döntések előkészítésében szerepet kap a tudomány, a tudományos akadémia, és erre is vannak ugye elképzeléseink. Egy nagyon fontos dolog, hogy a politikai döntéshozónak meg kell tudnia különböztetni az azonnali tanács adására képes tudományos tanácsadót és az akadémiai típusú, inkább távlatos stratégiai elképzelések kidolgozására képes tudományos tanácsadást. A kétféle tanácsadás az egészen más tudós típust is igényel egyébként. Az azonnali tanácsadásra képes általában a minisztériumok által alkalmazott tudományos tanácsadó az adott pillanatban kell, hogy legjobban ismerje az éppen rendelkezésre álló információkat az adott tudományterületen, és ennek függvényében adjon tanácsot, de ez a tudós típus, ez nem okvetlenül egy aktív kutató, tehát ő nem eredeti új eredmények felfedezésére törekszik. Neki nem ez a fő feladata. Egy egészen más típusú tudós az, aki viszont általában az akadémia, kutatóintézetek, egyetemek kötelékeiben eredeti új megfigyelések, új felfedezések elérésében érdekelt. Ez éppen ezért ő tényleg abszolút ott van a tudományskutatás élvonalában, frontvonalában. De az ilyen közösségektől nem lehet azonnali tanácsot várni. Az ilyen közösségeket, ami általában itt az akadémia ernyője alatt szervezhető közösségek, bizottságok, szakterületi bizottságok, ők adhok bizottságokat szervezve, multidisziplináris kérdéseket megválaszoló bizottságokat szervezve képesek hosszú távú stratégiai elképzeléseket véleményezni, vagy azokat kidolgozni. Ez egy teljesen más típusú tanácsadás, és amikor a kormányzatnak, vagy bármely más politikai döntéshozónak tanácsra van szüksége, neki is tudnia kell, hogy mire az akadémia és egy akadémikusi tudós közösség képes és használható és jól használható, és mi az, amikor neki egy azonnali holnapra kész tanácsra van szüksége, amit viszont egy minisztériumi, például egy minisztériumi alkalmazásban lévő tudós képes neki biztosítani. Tehát mi azt szeretnénk, hogy ebben ismerje el a politika, a magas politika, a Magyar Tudományos Akadémia képességeit és lehetőségeit, és hogy ezt hogyan lehet biztosítani, ez ugye, mint említettem, ez világszerte probléma, ezért alakulnak olyan szervezetek, mint például az INCSA, ez az International Network of Governmental Science Advice, tehát egy olyan nemzetközi hálózat, amely kimondottan kormányzati tudományos tanácsadással foglalkozik. Ennek most alakult meg Oxfordban az európai fejezete. Ebbe a Magyar Tudományos Akadémia is meghívást kapott. Ott is voltam az alakuló ülésen és a különböző tervek kidolgozásában, problémák azonosításában. Ezek nagyon hasonló problémák, és ezeknek a többsége a nem kielégítő kommunikációból fakad.
De hogy lehet ezen a kommunikáción finomítani? Többször volt már itt, és többször beszélgettünk arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának is van együttműködése több magyar minisztériummal. Most az ünnepi beszédében azt mondta, hogy nem annyira az együttműködésre, mint inkább az igazodásra látja a szükségét. Tehát ezt várják az akadémiától. Mi romlott el?
Én úgy gondolom, hogy komoly probléma a szakpolitikai tanácsadással nincs. A szakpolitikai tanácsadásban igenis figyelnek az akadémiára, és meg is vannak azok a munkacsoportok, amelyek együttműködnek folyamatosan közoktatás, egészségügy területén, energetika, agrárgazdaság, a jövő agrártudománya, és még lehetne sorolni azokat a területeket, ahol szakpolitikai szinten folyamatos az egyeztetés, és részt vesznek a szakértőink államtitkár, miniszteri értekezleteken, számos egyéb olyan fórumon, ahol igenis tudják kamatoztatni az akadémián felhalmozott tudást a döntéshozatalban. Ahol probléma van, az inkább a pártpolitikai színezetű döntések, vagy hosszú távú döntések, amikor a döntés azelőtt születik meg, hogy konzultáltak volna. Esetek többségében ez arra vezethető vissza, hogy nincs idő. Ez tipikus esete volt ennek az akkumulátorgyártással kapcsolatos gyors döntési kényszer a kormányzat részéről. Itt az akadémia csak arra próbálta felhívni a figyelmet, miután már nagyon előre szaladtunk a kormányzat, nagyon előre szaladt a szervezéssel, hogy próbáljunk meg kicsit visszalasítani és a feltételrendszert jobban kidolgozni, különböző egyéb mellékkörülményekre is figyelemmel lenni, mielőtt nagyon elkötelezzük magunkat és nagyon előre szaladunk. Tehát ilyenkor a tudományos hozzájárulás az egy kicsit háttérbe szorul. Mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a döntéseket előzze meg egy konzultáció, és az akadémiának ne kelljen utólag megpróbálni korrigálni bizonyos döntéseket. Ha utólag kell korrigálni, azt is az akadémia törekszik arra, hogy közvetlenül az adott minisztériummal kommunikálja, és ne a médián keresztül. onnantól fogva, hogy a médián keresztül történik bárminemű üzenetváltás, azt a kormány már mindjárt ütésváltásnak gondolja. És hát részben igaza is van, mert ezekben a szakpolitikai vagy konkrét tudományos kérdésekben nem biztos, hogy szükség van a szélesebb társadalmi rétegeknek a véleményére vagy hozzászólására. Itt próbáljuk megtartani a különböző egyénileg vagy kidolgozott akadémiai kormány képviselői között kialakított kommunikációs csatornákra limitálni ezt a kommunikációt. Ez hát sajnos nem mindig sikerül, vannak kiszivárogtatások, vannak egyéb malőrök, ami én úgy gondolom, hogy a néhány eset miatt nem szabadna, hogy sikertelenné váljon ez a törekvésünk. De
látja, most a történet másik részét megfogva, látja a magyar társadalomban és elsősorban a fiatalokban az igényt arra, hogy bonyolultabb, tudományon alapuló összefüggéseket is megismerjenek, vagy hát az általában nagyon jól hangzó és nagyon sima áltudományos nézetekkel azonosuljanak. Azok könnyebben befogadhatók. Úgy vannak megcsinálva.
Így van, hát pontosan erről szól például az MTA középiskolai alumni program, hogy nem tudom, talán emlékszik a közönség, aki hallott egy korábbi aréna interjúmat, hogy miről is szól ez az MTA alumni program. Itt a 19 ezres köztestületi tagságunkat hívtam föl arra, hogy egy adatbázisba adják meg az adataikat, hogy azok a középiskolák, ahol ők érettségiztek, visszahívhassák őket tudományos előadások tartására. Itt most már közel 2000 olyan köztestületi tagunk van, aki vállalja, hogy hívás esetén visszamegy a középiskolába, akár határon túli középiskolákba is, és előadásokat tart, amelyeknek nem az a célja, hogy okvetlenül mindenkiből tudóst neveljünk, hanem amit már korábban elmondtam, hogy egy tudományt értő, tudományt támogató, annak módszertanát ismerő, és azt inkább preferáló fiatal generációnak a felnövekedéshez járuljunk hozzá. Most ezek, ha meghallgatják ezeket az előadásokat, akkor rá fognak döbbenni arra, hogy azért óriási a különbség. A különböző hitelesítés nélküli, nagyon vonzó hangzó, de mégiscsak áltudományos nézetek és a valódi tudományos kutatások által hitelesített eredmények között. És őket azért nyilvánvalóan az igazság érdekli, vagy legalábbis az, ami jelen ismereteink szerint legközelebb van az igazsághoz.
Hogy akkor is, hogyha az kényelmetlen. Az igazság gyakran kényelmetlen.
A mi feladatunk az, hogy mindentől függetlenül bemutassuk azt, hogy a tudomány jelen állása szerint mi az, ami az igazi megoldást jelenti, mi az, ami a legközelebb áll az igazsághoz. Innentől fogva már mindenkinek saját döntése az, hogy ez próbál-e igazodni életvitelében, vagy bármi egyébben, vagy pedig a kényelmesebb utat választja.
Milyen volna ön szerint a tudományos akadémia, a tudományosság, meg az adott regnáló politika kielégítő viszonya Magyarországon?
Én úgy gondolom, hogy nem csak Magyarországon probléma, hanem az egész világon, és az egész világon meg kellene találni azt a fajta kommunikációt, ami valamennyiünknek az érdeke. Egyre inkább előtérbe kerülnek a különböző tudományos problémák, energiaválság, klímaválság, és folytathatnánk itt a válságok sorát, demográfiai, migráció, háborúk és a többi. És itt egyértelműen a tudomány lesz a meghatározó szempont, amikor a kormányoknak hosszú távú stratégiákat kell kidolgozni. És itt nem csak nemzetpolitikáról van szó, itt általános érvényű politikáról van szó. De ha nemzetpolitikáról van szó, akkor itt idézném Antal József miniszterelnök urat, aki 1991-ben akadémia közgyűlésén megjelent, és ott azt mondta, hogy a Magyar Tudományos Akadémián próbálják meg az egészet nézni, ha már nekünk, ugye mint politikusoknak, nincs módunkban sokszor az össznemzet szemüvegén keresztül nézni a világot, mert bennünket sokszor részérdekek abroncsai szorítanak össze a politikába. Na most elég jól látta, hogy a politikai elitet milyen részérdekek befolyásolják, és ez úgy gondolom, hogy ma ugyanúgy érvényes, ha pedig a részérdekek figyelembe vétele elnyomja a tudományos alapon megállapítható egyéb fontos döntéseket, akkor nagy bajba kerülünk. Tehát én úgy gondolom, hogy a politikai elitnek ennek megfelelően kellene viszonyulni a tudós közösségekhez, és a kritikákban, amelyek, mint említettem, esetek többségében nem kell, hogy a médián keresztül érkezzenek, a kritikákban ne az ellenségeskedést, ne a politikai haszonszerzést lássák akár egy ellenzék által motivált kritikában, hanem próbáljanak meg támaszkodni rá, és próbálják meg megkülönböztetni azt a fajta szolgáltatást, amit egy azonnali tanácsadással egy minisztériumi tudományos tanácsadó tud adni, illetve amit egy tudós közösség, egy tudományos akadémia, egy sokkal távlatosabb stratégiai gondolkodásban, egy multidisziplináris megközelítést igénylő feladat megoldásában tud biztosítani.
Még egy összepolitikázott kérdés. Az igaz, az a sajtóértesülés, hogy ön egy akadémikus társai által indított per kimenetelére vár, hogy aláírja a kormánnyal a közgyűlés által egyébként megszavazott ingatlan adásvételi szerződést?
Ez így igaz. A probléma az nem most keletkezett, hanem 2019-ben, amikor a kormány úgy döntött, hogy az akadémiához tartozó kutatóintézet hálózat a jövőben az akadémiától függetlenül, az akadémia erdője alól kikerülve egy önálló entitásként működjön. Viszont az összes épület, amiben a kutatóintézetek működtek, az megmaradt akadémiai tulajdonban. Innentől fogva egy elég skizofrén helyzet állt elő, amikor lehetetlenné vált a különböző ingatlanok fejlesztése, hiszen a kormány nem tesz bele pénzt, hogyha az továbbra is akadémiai tulajdonba marad. A használat elő volt írva törvényileg, hogy ingyenesen adja az akadémia ezt a tulajdont használatba, ami pedig alkotmányellenesnek bizonyult. Tehát ez egy ezer sebből vérző helyzet volt, amit meg kellett oldani. Erre szerintem egy kiváló megoldást javasolt a kormány, méghozzá azt, hogy az akadémiától megvásárolja ezt az ingatlan vagyont. Ez azért is egy komoly gesztus a kormányzat részéről, mivel korábban ez állami tulajdon volt, és 2007-ben vagy 2008-ban Gyurcsány Ferenc egy tolvonással a korábban akadémiai használatban lévő összes ingatlant akadémiai tulajdonba adta. Mindenfajta ellentételezés nélkül, de célhoz kötötten azzal a céllal, hogy ezt ugyanazok az intézetek használják a jövőben is kutatási célra. Na most nyilvánvaló, hogy forgalmi értéke, piaci értéke egy ilyen ingatlan vagyonnak, ingatlan hálózatnak nincs, hiszen célhoz kötött és lakott. Most ezek után, hogy az akadémia kap érte 80 milliárd forintot, ez én úgy gondolom, hogy egy kiváló lehetőség arra, hogy egyrészt rendezzük az ingatlan kérdéseket, innentől fogva a HUNREN, ugye a kutatóhálózatnak most ez a neve, intézetei szabadon gazdálkodhassanak majd, és fejleszthessék ezeket az ingatlanokat. Ugyanakkor az akadémia egy olyan forráshoz jut, amekkora pénzösszeghez korábban még soha, amiből, vagy annak kamataiból különböző programokat, pályázatokat, egyéb támogatási konstrukciókat indíthat a tudomány támogatására. Na most voltak az akadémián, akik úgy gondolták, hogy az akadémia most hirtelen eladja ezeket az ingatlanokat, ezzel végképp el fogja veszíteni a lehetőségét annak, hogy ezek az intézetek valahogy visszatérjenek majd az akadémia ernyője alá. Hát erre az én válaszom az, hogyha valaha is egy kormány úgy gondolja, hogy visszaadja, azt nem fogja befolyásolni azt, hogy most az ingatlan, amiben ők kutatnak, az most kinek a tulajdonában van. Tehát ez nem egy jó érv. És az, hogy ingyen kaptuk, és most 80 milliárdot kapunk két, az pedig nem egy rossz üzlet. Hát én igazából nem tudtam soha megérteni azokat, akik ellenezték ezt a döntést. Viszont én azt vállaltam, sőt nem is csak vállalásom, akadémiai szabályozás is engem köt. Én nem írhatok alá közgyűlési jóváhagyás nélkül egy tekintélyesebb ingatlan eladási szerződést. Ez pedig egy valóban igen nagy volumenű ingatlan eladás. Tehát én kértem, ezért egy rendkívüli közgyűlést hívtam össze, kértem a közgyűlés jóváhagyását, amit meg is kaptam. Viszont mivel ezt a közgyűlési döntést most bíróság előtt megtámadták, én addig nem írhatom alá, amíg a bíróság nem dönt, hogy ezt most elfogadja és megsemmisíti a közgyűlés döntését, vagy pedig helyben hagyja. Ezért én úgy fogom aláírni ezt az ingatlan eladási szerződést, hogy egy záró feltétel van benne, ami ahhoz köti az aláírásom érvényességét, hogy a bíróság végül az akadémiának adjon igazat.
Az, hogy Krausz Ferenc és Karikó Katalin Nobel-díjat kapott, ez számít a magyar tudományosságban? Azért kérdezem, mert ha az ember figyelmesen olvassa Karikó Katalin életrajzát, akkor abban az látszik, hogy hát ő innen neki muszáj volt elmenni, de az is igaz, hogy általában sem nagyon sokan segítették a tudományos pályafutásában, amit ő nagyon elegánsan a köszöntő beszédében meg is köszönt mindenkinek, aki akadályozta.
Igen, hát én úgy gondolom, hogy nem csak ők, hanem korábban fizikai Nobel-díjasaink is, Szilárd Leó, és nem Nobel-díjas, de igen neves kutató Tellerede, Wigner Jenő, a középiskolai tanulmányaikat jelölték meg egyik fő feltételéül annak, hogy ők eljuthattak a Nobel-díj
Fasori gimnázium.
Igen, szintjére. Karikó Katalin és Krausz Ferenc is általános és középiskoláit itt végezték, egyetemet is itt végzett. Karikó Katalin utána még egyetem után is a Szegedi Biológiai Központban kapott először állást, itt kezdte kutató munkáját, itt vált egyébként érett kutatóvá, itt folyt bele azokba a messenger RNS kutatásokba és lipid kutatásokba, amelyek abszolút meghatározóak voltak a későbbiekben ahhoz a felfedezéshez, ami egyébként a Nobel-díjához vezetett.
Duda Ernő a vágóhídról hozta a marha agyat. Abból lehetett egy centrifugálni.
Igen. Igen, tehát Karikó Katalin mindig rendkívül korrekt módon el is ismerte a magyar közoktatás, felsőoktatás jelentőségét az ő tudományos karrierjében. Az, hogy végül külföldre kellett távoznia, az elsősorban azért volt, mert a főnöke, akkori kutatócsoport vezetője, ő kint maradt, és így vezető nélkül maradt egy olyan kutatócsoport, amelyik egyébként izgalmas kérdésekkel foglalkozott, de akkoriban ennek annyira még nem látszott a jelentősége. Tehát én úgy gondolom, hogy az SBK akkori vezetősége talán az akkori körülmények között, ismeretek alapján, talán joggal döntött úgy, hogy így vezető nélkül ezt a tudományos projektet a jövőben nem szándékozik támogatni. És hát Katinak akkor nyilván lehetősége lett volna témát váltani, más kutatócsoporthoz csatlakozni, de ő annyira hitt ebben a témában, hogy inkább külföldre távozott. Az, hogy ő mennyire hitt benne, hát az Amerikában is kiderült, hiszen ott is számos alkalommal vonták meg tőle a pályázati támogatást, olyanról is beszámolt, hogy egyszer a kutatási eszközeit, műszereit is kipakolták egy egyetemen a folyosóra, hogy most már legyen olyan kedves, és máshol folytassa ezeket a reménytelen témákat.
Meg írjon már cikkeket többet.
Igen, igen. És hát az ő hite ebben a témában az valóban páratlan és hihetetlen, hogy mit áldozott ő azért, hogy bizonyítsa, hogy igaza van, és hogy óriási perspektívák vannak a messenger RNS alapú vakcina gyártásban, ami végül őt igazolta és Nobel-díjához vezetett.
Most hogy látja a magyar közoktatási rendszer éppen azok az alapok, amiről Krausz Ferenc meg Karikó Katalin is beszél, annak a fejlődése az alkalmas lesz arra, hogy új Karikó Katalinok meg Krausz Ferencek jöjjenek létre, ha szabad így fogalmazni. Ugye Karikó Katalin egy falusi kisiskolából indult. Nehéz elképzelni, hogy annál ma bármi ne lenne jobb.
Én úgy gondolom, hogy a minisztérium megfelelő figyelmet fordít a közoktatás modernizálására, és az akadémia közoktatási elnöki bizottságának vezetőjét folyamatosan meghívja azokra az államtitkári értekezletre, ahol a közoktatás aktuális kérdéseit tárgyalják. Őt Molnár Gyöngyvérnek hívják, aki Szegeden tanszékvezető, és a nevelés tudomány egyik legkiválóbb képviselője Magyarországon, Csapó Benő, aki sajnálatosan korán elhunyt, az ő tanítványa. Na most én úgy gondolom, hogy világszerte a nevelés tudomány eredményeit, sőt az idegtudományok, memóriakutatás eredményeit intenzíven be kellene valahogy vonni a különböző pedagógiai módszertanok kialakításában. Az akadémia ez úgy is szeretne hozzájárulni, hogy egy oktatás, nevelés, módszertani kutatási pályázatot hirdetett meg már több évvel ezelőtt, amire olyan kutatócsoportok pályázhatnak, amelynek nem csak kutatók, tehát neveléskutatók, pszichológusok, pedagógusok tagjai, hanem aktív középiskolai tanárok is. Tehát egyszerre jeleníthető meg a konkrét igény és befogadó képesség a diákok részéről, ugyanakkor a legmodernebb kutatási eredményeket is be tudják illeszteni ezekbe. Szóval én úgy gondolom, hogyha sikerül a tudományt, megint csak ugye visszatértünk a tudományos kutatási eredményekhez, jobban integrálni a tantervek és az oktatási módszertan kialakításába, az biztos, hogy komoly eredményeket fog hozni. Még annak idején Csapó Benő olyan grafikonokat is mutatott, ahol a különböző PISA és egyéb teszteken, amelyekkel fel lehet mérni a középiskolásoknak a különböző képességeit, ezeknek a növekedése egyenes arányban volt a neveléstudományi publikációk számával az adott országokban. És itt kiugrott Észtország például, és Finnország, ahol talán a legintenzívebben kutatják ezeket a kérdéseket. De az idegtudományoknak is igen jelentős eredményei vannak, amelyek hasznosíthatók ezen a területen. Hogyan lehet hatékonyan tanulni a memória folyamatokban szerepet játszó olyan pályák, amelyek a belső világunkról szállítanak impulzusokat, ezek hogyan képesek sokkal tartósabbá, könnyebben előhívhatóvá tenni az emléknyomokat. Mitől függ az, hogy valaki hatékonyan tud-e tanulni, ennek a belső világnak, érzelemgazdagságunknak a szintje, gazdagsága az milyen fokú, és ezt hogyan lehet növelni ezt az érzelemgazdagságot, ezáltal a kreatív gondolkodó képességet. Tehát a tudomány számos olyan kérdésre tud ma már választ adni, ami elősegítheti a hatékonyabb tanulást. És ha Magyarországon sikerül elérni azt, hogy ezekre jobban odafigyeljenek, és ezeket a tudományos eredményeket jobban bevonják a pedagógiai módszertanban, szerintem jelentősen előre tudunk majd lépni.
Tudja már az akadémiai világ, hogy mit fog kezdeni a mesterséges intelligenciával, amely képes arra, hogy ha van elég áram, akkor, hogy elméletet állítson föl, utána lefolytassa a kísérletet, megírja belőle a publikációt, validáljon, majd utána az egészet újra megcsinálja, és mindezt néhány perc alatt több éves munkát képes megcsinálni, ha van elég áram hozzá.
Igen, hát a mesterséges intelligenciával kapcsolatban rengeteg kérdés felmerül. A tudomány fejlődését mennyibe segítheti elő? Én úgy gondolom, hogy a tudományterületek igen jelentős részében a továbblépés eszköze az a mesterséges intelligencia. Hát nincs olyan tudományterület, ahol ne lenne szükség arra, hogy minél szélesebb körű alap tájékozottsággal rendelkezzen az ember. És nem csak a tényanyagnak az ismeretére van szükség, hanem a képességre arra, hogy ezeket szintetizáljuk. Most például, ha mondjuk a képalkotó, egészségügyi képalkotó rendszerek működését veszük figyelembe, a különböző betegségek azonosítását, MR képek vagy CT és a többi képek alapján, amíg egy patológus egész életében lát mondjuk 100 000 ilyen képet, addig a mesterséges intelligencia a világ valamennyi laboratóriumába készült az adott betegséghez kapcsolatú képet értékelni tudja, és így levonható következtetések azok nyilván sokkal jobban megalapozottak. De számos más példát is lehet hozni. Mindig azt mondták valamikor régen még, hogy nem azt kell megtanítani a gyereknek, hogy most mik a konkrét tényanyagok, hanem azt, hogy a könyvtárban melyik polcon van az a könyv, amivel ez az összes tényanyag le van írva. Elég, ha az ott jelen van, majd ő amikor szüksége van erre az adott adatra, majd leemeli azt a könyvet és elolvassa. A probléma ezzel csak ott van, hogy a könyvtár polcán lévő könyvekben lévő ismeretanyag az nem fog összeállni egy eredeti új gondolattá, hogyha nincs egy közeg, ami ezeket egyszerre képes magába foglalni és feldolgozni és összevetni, asszociálni, szintetizálni. Ismereteknek
valami kritikus tömege, amiben ha belevetődik a mag, akkor valami kifejlődik belőle, és nem csak belecsobban.
Így van. Na most ugyanez a helyzet a mesterséges intelligencia esetében, ami egyben mutatja is a behozhatatlan előnyét az emberi aggyal szemben, hogy ott tényleg végtelen mennyiségű információ pillanat alatt tárolnak a mesterséges intelligencia adatbázisai, amiket viszont ő képes is összevetni, képes szintetizálni, képes ezekből olyan következtetéseket levonni, amire az emberi agy talán soha nem lehet képes, hiszen ennyi adatot egyszerre nem tud tárolni. Viszont van egy óriási előnye az emberi agynak, ami talán kreativitás szempontjából mindig is meg fogja különböztetni a mesterséges intelligenciától, az éppen az, amit az előbb említettem, az egyedi belső világunk. Az ember ugyanis nem úgy tanul, mint a mesterséges intelligencia, hogy benyel végtelen mennyiségű adatot. Az ember, amikor különböző ismeretekre szert tesz, akkor ezeket súlyozva tárolja el, méghozzá úgy, hogy a belső világ impulzusai ütik rá azokat a pecséteket ezekre az információ csomagokra, amely lehetővé teszi, hogy ezeket előhívjuk. És az, hogy milyen ez a pecsét rajta, milyen ez a kapaszkodó rajta, az határozza meg, hogy egy kreatív gondolkodási folyamatban melyik csomagot, információ csomagot, mikor, hogyan, milyen hatékonysággal hívok be, milyen súllyal hívok be. Tehát itt a mi belső világunk, aminek a kialakulásában óriási szerepet játszik az emberiség több ezer éves kulturális öröksége, az emberi közösségek együttélési stratégiája, így kialakult etikai, erkölcsi normák, a neveltetésünk során kialakult különböző normák, az érdeklődésünk, akár genetikailag is öröklődő érdeklődésünk, különleges képességeink, ez mind-mind meghatároz azt, hogy amikor egy ember tanul, az mit, milyen súllyal fog elraktározni, és mit, milyen súllyal fog aztán berántani egy szintetizáló gondolkodási folyamatba. Tehát erre a mesterséges intelligencia soha nem lesz képes. Erre viszont az ember képes lesz, hogy teljesen egyedi módon csak ő rá jellemző súlyokkal rakjon össze különböző információkat, amiből aztán majd egy eredeti új gondolat keletkezik. De ez az eredeti új gondolat, az alapjához szolgáló információk különböző specifikus súlyozása miatt csak rá lesz jellemző, ezt csak ő fogja tudni így kitalálni. Tehát én ebben látom azt, hogy az emberi kreativitás, az emberi gondolkodó képesség az előjöhet olyan eredeti új gondolatokkal, ötletekkel, hipotézisekkel, megoldási javaslatokkal, amit talán egy mesterséges intelligenciának nem mostanában fog eszébe jutni. De hangsúlyozom, mesterséges intelligencia nélkül a tudomány jelentősebb tovább lépésre a jövőben igen nehezen lesz képes.
Kalikó Katalin jut megint eszembe, aki elmesélte, hogy ő mindig Kalambó hadnagyra gondolt, amikor éjszaka sötét amerikai laboratóriumokba kutatott, mikor már mindenki aludt, mert Kalambó hadnagy is mindig azt mondta, hogy csak még egy kérdés. És ő is azt mondta, hogy csak még egy kérdést kellene, arra kéne válaszolni. Az ilyen motiváció, ez csak az ember sajátja? Vagy a mesterséges intelligencia is tud éjszakázni? Ugye ő nem fekszik le soha?
Hát én úgy gondolom, hogy amikor a mesterséges intelligencia már saját magát tanítja, akkor itt nincs határ. Tehát innentől fogva egyre újabb és újabb tanulási paradigmákat fog saját magának kitalálni, ezeket egyre jobban fogja tökéletesíteni. Tehát ez a csak még egy gondolat, ez ennek soha nem lesz vége.
Megéri-e ma már Magyarországon maradni kutatónak? Amikor az ember kutatókkal beszélget, nyilván nem egy statisztikai alapon, akkor azt látja, hogy az a pénz, amit ezért kapnak, az nem nagyon sok. Jó lehet, nem nagyon értem, hogy mit csinálnak.
Én úgy gondolom, hogy aki komoly kutatóvá válik, soha nem az lebeg a szem előtt, hogy majd milyen sok pénzt lehet ezzel keresni. Akkor nagyon rossz helyen jár. Az igazi motivációt soha nem ott kell keresni. Az persze természetes igény, hogy az egzisztenciális problémáit azért meg tudja-e oldani. ez alapvető, hiszen a tudós is ember szeretne családot, szeretne egy viszonylagos jólétet. Ennek a tudomány művelés oltárán nem áldozhatja fel a családjának a jólétét és boldogságát, de mégis azt kell mondanom, hogy nem ez a primér motiváló tényező. Többen kérdezték tőlem is annak idején, hogy miért jöttem haza 88-ban Oxfordból, amikor 4 év kintlét után több amerikai és angol állásajánlatot is kaptam. Hát az egyik fő ok az volt, hogy komolyabb kutatási lehetőségek vártak itthon. Nem műszerezettséget illetően, hanem itthon egy komoly kutatócsoportot kaptam. Egy osztály vezetésére kért fel Vizi Szilveszter a kísérleti orvostudományi kutatóintézetben, míg a legjobb állásajánlat is mondjuk Amerikában maximum 1-2-3 főt jelentett egy kutatócsoportban. Tudóst pedig az igenis motiválja, hogy a számos tudományos kérdések közül hányat tud megválaszolni, ez pedig kutatócsoport kell. És hogyha az ember megfelelően jó válaszokat ad és jó közleményei vannak, akkor nemzetközi pályázati forrásokból fel tudja műszerezni a laborját itt Magyarországon is. Csak hát ez ugye most egyre kompetitívebb a nemzetközi mezőny, egyre nehezebb olyan komoly Európai Uniós vagy amerikai pályázatokat nyerni, amiből egy labor műszerezettségét, most itt természettudományokról beszélek, meg tudja oldani. A másik, ami miatt én úgy gondoltam, hogy haza fogok jönni, az az, hogyha az ember kint felfedez valamit, és hozzátesz egy téglát a tudományos eredmények várához, építményéhez, az egy komoly hozzájárulás, az egy tégla. Ha ugyanezt a felfedezést Magyarországon teszi, akkor hozzárakott egy téglát ez a világ tudományos építményéhez, de ugyanakkor az ország nemzetközi megbecsültségét is növelte. Tehát itt ez mindjárt egy csapással két legyet ér.
Országosan fogja az akadémia ünnepelni, vagyis ünnepelnünk a 200 éves évfordulót? Tehát vidéken is ott lesznek?
Mindenképpen ez hozzásegít bennünket az, hogy az országgyűlés 2025 és 26-ot a Magyar Tudomány évévé nyilvánította, nyilvánvalóan az MT alapításának 200. évfordulója alkalmából. Mi kiterjedten számítunk a területi bizottságaink aktivitására. 1000 fölötti rendezvényük van évente, és akkor még nem a tudomány évéről beszéltünk. Segítjük az infrastruktúrájuk kiépítésével is, infokommunikációs eszközeik modernizálásával és minden egyéb módon, hogy a tudományt testközelbe tudjuk vinni a vidéki emberekhez is. Ebben kulcs szerepük van a területi akadémiai bizottságoknak. Most ez ugyanez igaz a határon túli akadémiai bizottságainkra is. Kolozsvári, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai tudományos bizottságainkra. Ott is igen sok rendezvénnyel készülnek az MTA alapításának 200. évfordulójára. Minden egyes területi bizottság kap egy hónapot, amikor övék a székház, és bemutathatják az adott régióra jellemző intézeteket, egyetemi kutatásokat, ipari kutatásokat, és bármi egyéb eredményt, ami a tevékenységükhöz fűződik. Egyébként minden osztály, az akadémiának van 11 osztály, kap egy-egy hónapot az elkövetkező másfél évből, amikor csak az övék a székház. Valamennyi teremben lehet párhuzamosan előadásokat, kerekasztalt, kiállításokat, bármit csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az egész nemzet ünnepe. Közadakozásból épült fel az akadémia, és ezért én úgy gondolom, hogy ez a nemzeti közösségé. Ezt szeretnénk az egész nemzeti közösség élményévé tenni, ezt a jubileumot.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Domonics András és Illis László szerkesztő kollégák és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.